ezer egy ötlet, és minden, ami utána jön.
Aztán, amikor a Covid felütött a fejét 2020-ban, akkor visszamentem, még másfél évet dolgoztam építészként, de rájöttem, hogy inkább porcelánt festegetek.
De hogyha nincs az anyagi vonzata, akkor miért éri meg porcelánt festeni, pont ezt csinálni, mint hogy egy másfajta munkát végez?
Nekem azért éri meg jobban, elsősorban, mert ez terápiaként is működik.
Maga kézművesség az egy életmód végül is, egy szabadabb életmód. Mi felelünk úgy igazán mindenért. Jó, nyilván megvannak a nehézségek, meg bizonytalanság, meg stb. De úgy igazán ez olyan életmód, amit én nem cserélném le semmire. Meg a másik dolog, hogy a kézművesség szerintem az alkotásról kéne szóljon. Na most már az alkotás kezd háttérbe szorulni, mert hogy kell lépést tartani más dolgokkal.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Pék Kristály Bea vagyok. 2014-ben indult a Blue Petal kézműves porcellán termékeket készítő vállalkozás története. Azóta rengetegen ismerték meg játékos, színes tárgyaikat a különböző vásárokban. A mai Ezer egy ötletben a két ötletgazdával, Színási Szidóniával és Zsolttal beszélgetünk. Sziasztok, köszi szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat.
Szia, mi is köszönjük szépen a meghívást. És üdvözöljük a hallgatókat.
Sziasztok!
Színes, játékos, mesebeli, mesefigurák, így szokták jellemezni a ti termékeiteket. A paletta, hogy miket készítetek, az egészen széles, kezdve csészéktől, kitűzőkön át, ékszerekig. Nagyon sok mindennel foglalkoztok. Viszont az első kérdésem az az lenne, hogy tükrözi a ti személyiségeteket ez a színes játékosság, amiket a termékeiteken látunk?
100%-osan, igen. Hát én amúgy még mindig gyermeknek érzem magam, csak kaptam egy felnőtt testet most már legújabban, de igen, ezek vagyunk mi.
Kis túlzással mondhatni néha, hogy véletlen folytán indult el a Blue Petalnak a története, mert hogy Zsolt, neked az édesapád foglalkozott porcelán készítéssel, és egyszer besegítettetek neki, hogyha jól tudom a történetnek a kezdeteit, és ezután nagyon sok kísérletezés árán született meg az, amit látunk akár a webshopotokban, akár a különböző vásárokban. Egy kicsit erről a kísérletezésről, hogyha mesélnétek, mert azért nem úgy történt, hogy egyik napról a másikra mondtátok azt, hogy akkor oké, indítunk egy vállalkozást.
Hát az, hogy a vállalkozás indítása az hát szinte egyik napról a másikra történt. Hát az van, hogy édesapámnak neki is volt egy vállalkozása, ugyancsak porcelánt készített, de ő nem is járt vásárokra, ő épp valami márciuskákat készített ott megrendelőknek, és ennyi volt. Na de időközben sikerült állást szerezni magának, ugyancsak porcelánba, de hogy elment dolgozni valakinek, és akkor volt egy nagy rendelése márciuskákra. Mi meg abban a helyzetben voltunk, hogy pénzügyileg úgy megszorultunk egy picit, és megkérdezett minket, hogy te nem akarjátok megcsinálni ezt a rendelést? És aztán egyik dologból átgurultunk a másikba, és valahogy lebonyolítottuk ezt a pár ezer márciuskás rendelést is.
Meg ehhez kellett a vállalkozás, ugye?
Ja, igen, hát ott akkor...
számlázás, meg stb.
Neki volt egy kicsi kemence, azzal kezdtük, mert hogy ugye a kerámiahoz kell egy kicsi kemence is, minimum egy kicsi kemence, és akkor szépen ügyesen nekifogtunk, elkészítettük a márciuskákat, már amennyire tudtuk mi. Nyilván rengeteget segített ő is, elmagyarázta, mit hogy kell, megmutatta a technikákat, megmutatta, hogy mit mivel kell készíteni, hogyan, szépen lassan megtanultuk, de azok teljesen másak voltak, mint ami most a webshopunkban van, tehát az tény.
De azért, hogyha belegondolunk, 1200 fokon égetni, és különböző porokat vízzel, mindenfélével összekeverni, hogy aztán termékek legyenek, ez nem egy egyszerű folyamat, hogy akkor egyszer megmutatják nekünk, és akkor a következő napon már tudjuk. Neked, Zsolt, esetleg volt már azért tapasztalatod korábban?
Nem volt semmi tapasztalatom. Tehát teljesen nulláról indultunk. A maga a folyamat azért nem annyira nehéz, mint ahogy elképzelette, tehát hogy nem ördöngös, de nyilván az elején ott vagy, hogy kísérletezgetsz, tehát az van, hogy a kerámiának egy nagyon tágas palettája van, most attól függ, hogy mit készítesz. Na, és akkor elkezdesz kísérletezgetni, és valami mindig kijön. Ez nem azt jelenti, hogy az első pár égetésben nem volt egy csomó szemét, nyilván, hogy volt, mert hibáztunk, de rájössz szépen lassan, és életed végéig megtanulod a csinyát, bínyát a kerámjának is.
Mondtad, Szidi, hogy azért a vállalkozás része is ott kopogott a kapun, mert hogy számlázni kellett, stb. Stb. Ez a része mennyire működött gördülékenyen így az első időszakban?
Jaj, hát ez maga vállalkozás létrehozása az nagyon könnyű volt, tehát az tényleg szerintem 3 nap alatt megvolt.
Igen, igen, nem, hát az volt a legkisebb probléma.
Itt utána az volt, hogy igen, megvan a vállalkozás, és akkor hogyan tovább lesz folytatása, nem lesz folytatása, és mivel ennyi márciuskát készítettünk, egy csomó meg is maradt, akkor én még dolgoztam, és ahol dolgoztam, az egyik kolléganőnek volt egy kapcsolata a polgármesteri hivatallal, és ő szólt nekem, hogy próbáljátok ki a vásárt is, a márciuska vásárt, és akkor úgy kerültünk mi végül is a vásárokkal kapcsolatban. És kipróbáltuk, működött, és azt mondtuk, hogy ezen túl meg kéne próbáljunk mást is készíteni, nem csak márciuskát.
Mindkettőtöknek van úgynevezett civil foglalkozása is, viszont mi volt az a pont, amikor úgy döntöttetek, hogy inkább ebbe a kézműveskedésbe fektettek több időt és energiát, mint hogy az úgynevezett tanult szakmátokat üzzétek?
Nekem nagyon könnyű volt váltani. Én egy ilyen 8 órát dolgoztam, ültem számítógép előtt, és ez nagyon nem én vagyok. Én nagyon nehezen ülök azért 8 órát egy helyen. És ugyanakkor le is járt a szerződésem, meghosszabbíthattam volna, de azt mondtam, hogy vagy keresek egy másikat, vagy ugye összejön ez a saját vállalkozás, és ez volt nálam. Meg, hogy én nem kaptam a szakmámban kimondottan állást. Nem is erőltettem, de ez így valahogy pont jókor jött.
Ha nálam valamivel nehezebben ment a dolog, mondjuk úgy. Én végzettségem alapján építész vagyok, és dolgoztam is, volt egy ugyancsak saját cég, vagy 2 kollégával, mi 3-an voltunk egy cégben. Na, de a helyzet az, hogy abban az időben elég gyengélkedett a cég, és azért is mondom, hogy egy kicsit megszorultunk pénzügyileg, és aztán szépen lassan, de nekem kellett egy, nem is tudom, azt hiszem még vagy 3-4 évig.
Hát mert te még egy, visszatértél.
Igen, igen, egy olyan 3-4 évig még fél normával, ott voltam fél normával otthon, mert hogy a műhely otthon van. Na, de azt egy idő után azt mondtuk, hogy ez így nem működik. Tehát itt is fél munkát végzek, ott is fél munkát végzek, és valahogy nem, tehát vagy beladsz mindent, vagy semmit. Na, aztán amikor a Covid felütött a fejét 2020-ban, akkor visszamentem még 1,5 évet, dolgoztam építészként, de rájöttem, hogy inkább porcelánt festegetek. Úgyhogy valahogy így. És amíg megy, addig ezt csináljuk.
És miért? Mármint, hogy persze az anyagi vonzatát, az egy másik történet. Tehát, igen, hogyha az egyik megy, az akkor is. Az egyiket választom, és hogyha a másik jobban megy, akkor valószínűleg a másikat választom a családomért. De hogyha nincs az anyagi vonzata, akkor miért éri meg porcelánt festeni, pont ezt csinálni, mint hogy egy másfajta munkát végez?
Nekem azért éri meg jobban elsősorban, mert ez terápiaként is működik. Az építészet az egy számomra egy nagyon stresszes munkahely volt. Tehát az, hogy folyton leadni ezt, szaladja a polgármesteri hatalra, magyarázkodj, ide menj, oda menj, nem, valahogy nem. Én azt szeretem, hogy üldögéljek és fessek. Én szeretek üldögélni. Nem, mint Szidi.
Szeretem a vásárokat, úgyhogy...
Igen, igen.
Nem tudom, ez maga kézművesség az egy életmód végül is, ami egy szabadabb életmód. Mi felelünk úgy igazán mindenért. Jó, nyilván megvannak a nehézségek, meg bizonytalanság, meg stb. De úgy igazán ez olyan életmód, amit én nem cserélném le semmire. Meg ugye a vásárok kulisszái mögött is, ugye, hogyha betekintünk, egy csomó barátság kötődött, és kapcsolatok, és ez szerintem más munkahely nem tudta volna ugyanilyen mértékben nyújtani nekünk.
Majd a vásárokra még térjünk ki egy picit, viszont maradnék még egy kicsit itt ennél a témakörnél. Mondtátok egy interjúban, hogy a szabadság az egy olyan jelentős elem, amit nem adnátok semmiért. Ezt az interjút, amit most így megszületik, ezt egy ideje már szervezzük, mert hogy...
Hát persze, persze, ez most nem... A szabadság az most nem azt jelenti, hogy végig szabadságon vagyunk, hanem azt jelenti, hogy... Tehát ma is elmostam a 400 márciuskámat, bekevenjek, sőt, kell dolgozza, de...
Tehát, hogy arra akartam kiukadni, hogy vannak azért időszakok, amikor zsúfoltak, tehát, hogy például a karácsony előtti, és akkor a március előtti időszak az nagyon zsúfolt. Kétélű a szabadság, én azt érzem, mert megválasztottjátok. Abszolút. Hogy mikor dolgoztok, viszont vannak, amikor nem jár le a munkaidőd. Ehhez hogyan tudtok viszonyulni?
Sokszor gondolkoztunk azon, hogy jó ötlete, hogy otthon alakítsuk ki a műhelyünket. Mi a garást alakítottuk át, és igen, az a hátránya, hogy sokszor reggelente felkelünk, és így egymásra nézünk, és hogy na, álma nincs kedvünk dolgozni, és akkor ezt a napot ugye be kell pótoljuk, és akkor a következő nap dolgozunk 12 órát. Míg hogyha lenne egy műhely, valahova, ahova be kéne menjünk, akkor valószínű gördülékenyebben működne a dolog. Így egy kicsit...
Nem is olyan biztos.
Nem tudom, de valahogy ez jellemző ránk az ilyen... Beosszuk az időnket, de nem is igazán.
De az tény, hogy a téli hónapok azok mindig zsúfoltabbak, mert a karácsony, márciuska azok nekünk a legfontosabb vásáraink, és aztán nyáron hát egy kicsit lazulunk, lazább azért.
Igen, van olyan, hogy azt mondjuk, hogy jó, akkor nyáron neki kezdünk a karácsonyi vásárra készülődni.
Ezt minden évben elmondjuk.
Minden évben elmondjuk.
Nem, hogy elszoktuk, minden évben
sőt,
elmondjuk.
Sőt, azt is aztán... mondjuk, hogy márciuskákat is készítünk évközben, de hát olyan szépen süt a nap, madarak csicseregnek, s a kutyák akarnak sétálni, hogy nem, tehát ez még nem sikerült, úgyhogy ilyenkor reggeltől estig dolgozunk.
Ez a hegy alatt abrakolás, ez mindig megvan.
Fizikailag amúgy megterhelő, mert hogy nem is tudom hányos számot mondtál, de egy 200 márciuskát mondtál, amit ma...
Nem, ma 400.
A 400-at. Tehát, hogy azért számokban elég nagy...
Hát kb. Most
tételről
nem.
Tételről
igen,
beszélünk.
Igen, igen, elég nagy tételről.
És ez így fizikailag van egy megterhelőbb része, mert mondjuk a festegetés az lehet, hogy kevésbé, de hogy úgy van egy ilyen nehezebb vetülete.
Mondjuk az öntés az a, talán az a legnehezebb így fizikailag, de inkább időigényes. Nem főtlen az, hogy elfáradsz, vagy valami ilyesmi. Ilyenkor sok mindent kell. Hát eleve a porcelán gyártása az egy elég hosszas folyamat.
Hát én elve megszámoltam, talán a tavaly számoltuk meg, hogy a márciuskát 15-ször leszünk kézben.
Ja, kb. Ugyanazt a 14-15-ször.
Amíg az elejétől
meg
a végéig
egy ilyen eljutunk. Kis kitűzőt is, ami itt előtted van ez is. Mert hogy ezt tulajdonképpen ezt márciuskaként is áruljuk. És amíg végtermék lesz belőle, addig körülbelül 13-14-szer kézbe kell venni, és valamit kell vele csinálni. Nem nagy dolgokat, kicsiket, de meg kell fogjad, matassad, mossad, mázazzad, fessed, mindenféle.
Meséljétek el akkor azt a folyamatot, hogy hogy lesz abból a kaolin porból, vagy jól
kaolin,
tudom.
Igen.
Tehát, hogy
igen.
Lesz abból a kaolinból egy
hát
ilyen kis kicsit.
Kaolin por, amit én úgy tudom, hogy sligának nevezik magyarul. A folyamat az gipsz formákba kell önteni. A gipsz kiszívja a vizet belőle, megszilárdul valamelyest, tehát nem teljesen, de egy valamivel szilárdabb lesz, mint...
Kézzel fogható lesz.
Igen, igen, meg tud fogni, arra tud tenni, és hagyod száradni. A száradás az most lehet erőltetni mindenféle szárítókkal, nekünk nincs. Van valami kezdetleges szárítónk, de nem. Oda feltesszük a polcra, aztán két nap alatt megszárad. Ha szép az idő, kiviszed, megszárad hamarabb. És amitán megszáradt, akkor elmosod szivacssal, tehát szépen ügyesen, hogy ne legyen, mert ő, amikor kiveszed a formából, egy nagyon brutt, és vannak élei is mindenféle. És egyszerűen le kell mosni, hogy ne legyen annyira durva. Utána pedig kiszokták égetni, egy ilyen úgynevezik, hogy zsengélés, biszkuitálás. Ez egy alacsonyabb hőfokon, egy olyan 800 fokon, 800-900 hőfokon, azért, hogy keményebb legyen, tehát megkeményszik. Mert ha nem, akkor nagyon könnyen eltörik. És utána lehet festeni, mázazni, égetni, ragasztani rá a brostűt, feltenni kartonra,
Több különböző formát találunk nálatok, kitűzőktől kezdve csészéken keresztül, de akár kancsót is láttam a termékek között. Mennyire strapabíróak ezek? Ha porcelánra gondolunk, akkor ilyen finomkább anyagként képzelem én el.
Amúgy ez egy tévhit, hogy porcelán, akkor jaj, vigyázzunk, ugye, hogy az elefánt a porcelánboltban, de sokkal strapabíróbb, mint például az alacsonyabb hőfokokon kiégetett tárgyak. A porcelánt mi 1250 fokon égetjük. Most nyilván nem kell leejteni, mert akkor elképzelhető, hogy eltörik, de az is lehet, hogy nem. Minél kisebb a termék, annál jobban bírja.
Például egy bögrét, ha leejtesz az asztalról, az el fog törni. Ha azt a kitűzőt leejted, az nem fog eltörni, mert ez annyira kicsi, hogy kicsi az esélye. Ha egy fűbe alatt ejtesz le, még kisebb az esélye. Hát ez így működik.
Hogyan alakult ki a ti stílusotok? Tehát, hogy a Blue Petalos termékek szerintem ilyen összetéveszthetetlenek. Így, hogyha végigmegyünk egy kolozsvári vásáron, akkor annélkül, hogy a feliratokat megnézném, rá tudnék mutatni, hogy na ez az, ez a tiétek, és annélkül, hogy olyan nagyon-nagyon mérehatóan ismertem volna, már elég korán feltűntek ezek a stílusjegyek. Ez így hogyan alakult ki, honnan indult egyáltalán ez a folyamat?
Hú, hát az elején ilyen virágocskákat készítettünk, meg mindenféle.
Érdemes ilyen lenne bemutatni azt is, hogy mi.
Hát egy csomó termékünk fenn van a padláson, és úgy nézem, hogy fú, ezek nem mi voltunk. És elmentünk a Juliusba egy vásárba, Julius Mallba, és egyszerűen annyira unatkoztunk, hogy elkezdtünk rajzolgatni, és emlékszem, hogy én rajzoltam egy sünit, akkoriban volt egy törpesünink, és talán az volt az első állatkánk, amit elkészítettünk kitűzőnek, és onnan aztán...
Én azt hiszem rajzoltam egy egérkét, tehát az unalom az csodákra képes, ez az egyszer biztos. Elkezdtünk rajzolgatni szépen, ügyesen, és aztán elkezdtük tovább vinni. Tudom, még az elején valami monstrumokat készítettünk, ilyen kitűzőket, meg sok badarság volt, én nem azt mondom, de valahogy el kell jusson az ember az A pontból a B pontba.
Hát szerintem most vagyunk ott úgy igazán, hogy merjük vállalni az összes termékünket, és hát úgy ezek vagyunk mi, ez a színes állatvilág, úgymond.
Eddig is vállaltuk a termékeinket, nem arról van szó, csak most úgy igazán tetszik nekünk is, amit készítünk, sőt, szívesen készítjük.
Vannak a különböző állatkáknak valós megfelelői? Mondtad, hogy volt akkor egy törpesünötök.
Otthon van egy mini állatkert, mármint 5 kutya, 5 macska, csincsilla, papagáj, tyúk, hal, amit el lehet képzelni. És hát igen, 3 tacskónk van, úgyhogy született tacskokitűző, tacskonyakék, tacskos bögre. Mint kiderült az idén, nagy divat a tacskó, ez teljesen véletlen egybeesés nálunk. Hát meg tyúkkitűző, csincsillánkról készült egy kitűző, talán az a legsikeresebb, mármint a legtöbb reakciót hozta a közönség részéről, és azon túl szeretjük a rókákat, ezért mindenhol.
Ilyen szempontból szerencsénk is volt, mert mások is nagyon szeretik a rókákat, meg a macskákat, mint kiderült. Egyszerűen fogtuk az állatokat, és amit lehetett, azt... De szeretjük az állatokat, az egyszer biztos. És aztán most, hogy egyesek pont vannak is olyan állataink, vannak, de nem mindegyikből. Tehát most vízilovunk nincs, meg
mi?
Elefántunk, meg krokodilunk.
Ki tudja, hogy
de lehet, hogy lesz.
Ez az 1001 ötlet. Meghívottunk
a Blue Petal kézműves porcelán termékek megálmodói, Szénási Szidónia és Szénási Zsolt. Meséltétek, hogy a vásározás a Szidi inkább közelebb áll hozzád, mint Zsolthoz, és olvastam rólatok, hogy nagyon sokat segített nektek a vásározás a termékeknek a kialakításában, mert hogy volt egyfajta kapcsolatotok a vásárló közönséggel, a reakciók segítettek, tehát hogy elmondták, hogy ez jó, ez nem jó, vagy mi volt az a pont, amiben a vásározás segített?
Eleve a kézművesség szerintem a vásározásról szól. Ugye most az online időszakát éljük, és hát ezzel nekem még nem sikerül lépést tartanom, pedig nem vagyok teljesen zöldfülű. De a kézművesség az arról szól, hogy jön a az érdeklődő vevő megtetszik neki a termék, kézbe veheti, megmosolyogja és viszi. Na most az online-ban nem tudjuk annyira visszaadni, és ebben segít ugye a vásár, meg hogy igen, visszatérő klienseket szerzel, aki aztán megkeres online. Hát meg úgy nagyjából fel tudod mérni, hogy melyek a sikeresebb modellek, még ők is jöhetnek ötletekkel, és mi megvalósítjuk. Talán ebben segít.
Hát a feedback.
A feedback, igen.
Hát az, hogy látod, hogy mi az, ami jobban menne, mi az, ami kevésbé menne, meg egyáltalán tetszik-e nekik az új stílus, és az is megvan, hogy látod, hogy kinek tetszik, milyen kategóriáknak.
De így maga az életmód, tehát hogy igazából, ha így végig gondolom, akkor novemberben műhelyi időszak van.
Inkább október-november.
Október-novemberben műhelyi időszak, aztán kezdődnek a karácsonyi vásárok, akkor január-február megint műhelyi időszak, márciustól a tavaszi vásárok, nyáron a különböző fesztiválok, különböző rendezvények, magyar napok, stb. Tehát, hogy így a vásáros életnek azért van egy sajátossága, hogy folyton úton lenni, folyton kint lenni, folyton emberek között lenni.
Hát most a folyton az egy enyhe túlzás, mert nem is tudom, azt hiszem max. 10 vásárra megyünk. Amiből valóban az egyik a karácsony és az egyik a márciuska, ami viszonylag hosszú, de azon túl párnapos vásárok, és abból hát max. 10 hétvége. A helyzet az, hogy elkészítsük a termékeket egy vásárra, azért kell, főleg ha egy kicsit lassabb ritmusba készítjük, akkor kell egy olyan 2 hónap, vagy legalább 1 hónap.
Ez most már attól függ, hogy mennyire ment jól az előtti vásár.
Igen, hogy melyik vásárra mész. Például a kolozsári magyar napok az egy jó vásár, de vannak kevésbé jó vásárok.
Az eseménytől függ, hogy mennyire találjátok meg a közönségetek, vagy mi az, ami befolyásoló?
A város elsősorban, az esemény is persze nagyon számít.
Olvastam egy kommentet az oldalatokon, valamelyik vásárról posztoltatok, és írta valaki, hogy hiányoztatok a másik vásárról, mert hogy egy korábbi eseményen tőszomszédok voltatok egy másik kézművessel. Segítenek a vásárok amúgy ebben is, hogy egyfajta közösség alakuljon ki kézművesek között, hogy megosztjátok a tapasztalataitokat, akár árazás, akár marketing, akár mindenféle ilyen dologban.
Jó, most az árazásban szerintem annyira nem tudunk segíteni egymásnak, mert én nem tudom, hogy mibe kerül az illetőnek a termékének az elkészítése, meg hogy az teljesen más, ugye. De hát marketing most, ez is szerintem kicsit túlzás. Pont ez a gond nekem, ez a bajom, hogy lassan a kézművesség is kezd átalakulni egy exkluzív bizniszé, ami azért nem tudom, tehát lassan kezdi elveszteni a maga a kézművesség, mint fogalom, hogy mit jelent, és hogy miről kéne szóljon ez az egész. De amúgy igen, szoktunk egymásnak segíteni, tanácsokat adunk egymásnak, meg úgy mondtam, azt hiszem a műsor elején is, hogy úgy tényleg barátságok alakulnak ki, és hát úgy igazán egy család. Túlozhatjuk, de egy család is, akár egy nagy happy család.
Vannak ott zökkenők is, de általában azért mindenkivel jóba vagyunk. A helyzet az, hogy vásárokról tanácsot adni sajnos nem nagyon lehet. Tehát mindenki el kell menjen, ki kell próbálja a saját bőrén, hogy milyen az a vásár, mert az, ami nekünk jó, lehet másnak nem jó, és ami neki jó, nekünk nem jó. Tehát mások az elvárások, mások az árak, ezt mindenki csak a saját bőrén tudja tapasztalni.
Említetted, Szidi, hogy kezdi elveszíteni a kézművesség azt, hogy miről szól valójában a kézművesség, és mit jelent számotokra a kézművesség? Mert hogy én az exkluzivitással azért értek egyet, mert hogyha azt veszük, hogy 15-ször megy át a kezeteken, akkor ez egy tényleg exkluzív termék. Én úgy érzem. Mert hogy nagyon nagy gonddal létrehozott termék.
Igyekszünk a minőséget nyújtani, ez kéne legyen az első fő szempontja a kézműves terméknek. Meg a másik dolog, hogy a kézművesség szerintem az alkotásról kéne szóljon. Na most már az alkotás kezd háttérbe szorulni, mert hogy kell lépést tartani más dolgokkal. És ez az, ami nekem nem tetszik, de hát ehhez is hozzászokunk, mert hogy minden jel arra mutat, hogy más lett az útvonal, mint eddig volt. Hát én most érzem, hogy a Facebook bácsival harcolok, és a Google bácsival, yeah. És egyszerűen azért, hogy az én termékem eljusson a saját kliensemhez, akit én szereztem, de ő nem juttatja el. Tehát, hogy...
Ezért kell vásárba menni.
Igen.
Hogyha jól veszem ki a szavaitokból, akkor az is elképzelhetetlen, hogy mondjuk egy-két részét a termékkészítésnek a folyamatában mondjuk gépesíteni, vagy leegyszerűsíteni.
Leegyszerűsíteni a mi esetünkben az a max egyelőre. Ezeket a kitűzőket régebb, de ezeket úgy készítjük, hogy egy lemezt öntünk, és akkor ki volt papírból vágva maga az alakja, és utána kézzel kivágtuk a kontúrt. Na most már készítünk neki vágóformákat, és úgy vágjuk, mint a tésztákat. Talán ez a gépesítés.
Ennél úgy érzem, hogy ez a max.
Jó, lehetne, mit tudom én, ugye a porcelán technológiájában létezik a dekálkománia, most ezt nem tudom, hogy mondják magyarul.
Ja, lehúzós tulajdonképpen.
Amivel 100%-osan tökéletesen egyforma termékeket tudnál készíteni, de akkor ugye már elveszteni a lényegét.
Ez az egyik dolog, a másik dolog, hogy a minőségéből is vesztene, mert ahogy mi most készítjük, tulajdonképpen a máz alatt fessük, a lehúzós pedig a máz fölött lenne, tehát az még egyszer rá lenne égetve 800 fokon, de az csak lekopik. Ez nincs, hogy lekopjon a festés, ami most van, amit most használunk. Ez egyszerűen nincs, hogy. Tehát itt vagy eltöröd, vagy minden túlél. Ha eltöröd, akkor eltörted, de azon túl bármit kibír.
Visszatérnék még egy picit az alkotáshoz, az alkotásnak a folyamatához. Hogyan jut idő, vagy mi az alkotás számotokra legkedvesebb része olyankor, amikor ilyen nagyon sok termékről beszélünk, vagy nagyon sok számú termékről beszélünk?
Hát mindig, amikor új dolgot készítesz.
Amikor kitalálod,
elkészíted neki a formát, talán megfested, és aztán valamikor kiveszed, és tulajdonképpen nem tetszik, és valamikor jackpot. Pont olyan lett, ahogy te képzelted el. És ahogy a tapasztalatot gyűjtjük, egyre több a jackpot, és kevesebb a melléfogás. Ez a lényeg benne, szerintem, mert az elején szinte 90% melléfogás volt, most már pont fordítva.
Mi motivált titeket, hogy nem adtátok fel akkor, amikor a 90% melléfogás volt? Na, ez se úgy sikerült, ez se úgy jött ki, innen szétfolyt a máz, ott meg letörött az a kis pöcök, amit a nem tudom minek rajzoltam. Mi motivált, hogy ezt így mégiscsak még tovább kísérletezni?
Hát az a 10%, ami jó lett.
Hát meg szerintem az alaptermészetünk is olyan, mert úgy igyekszünk a tökéletességre, vagy nem is tudom, de...
Az van, hogy még a 90%-ból is, ami úgymond nem sikerült, még abból is adtunk el, tehát tulajdonképpen még azt is el lehetett adni, csak mi nem voltunk megelégedve még vele. Ezért aztán nagy részét megfogtuk, és felvittük a padlásra, amikor már úgy éreztük, hogy túlléptük ezt a fázist, és aztán tulajdonképpen magunknak akartunk minél jobbat készíteni, a lehető maximálisan.
Egyet kell értsetek egyik-másik termék esetén? Tehát, hogy mindkettőtöknek tetszenie kell ahhoz, hogy kikerüljön majd egy vásárra?
Nekem kell tetszeni.
Igen, Szidnek mindenképp kell tetszenjen. Nekem nem muszáj. De általában tetszik nekem is.
Én kell rábólintsak.
De volt olyan, ami nem tetszett neked, és kivittük a vásárba. Nem volt csúnya, csak Szidnek nem tetszett a témája.
Van-e olyan termék, amit esetleg terveztek már jó ideje, és akkor esetleg így bevezetnétek? Mert hogy máciuskákból indult, de hát azóta már nagyon sok minden kikerült a kezetek alól, és hogy bővülhet-e a termékpaletta?
Mindig kell bővülnie, mert az emberek keresik az újdonságot. Most is például gondolkozunk egy tökéletes francia vizes vajtartón, ami még nem sikerült megoldani. Van formánk, de nem vagyunk megelégedve vele, azt kell még tökéletesítsük, meg folyton gondolkodunk új termékcsaládon. Most az az igazság, hogy én sokszor úgy érzem, hogy túl sokunk van. Nem tudom, hol van az a határ, amikor azt mondjuk, hogy igen, megálltunk, vagy valamit vegyünk ki a termékcsaládból, ha már betettünk újat. Ez még nem történt meg.
régebb történtek azért meg.
Régebb, igen, de most ezekkel az újakkal...
Az újakkal még nem, na hát most ezek még viszonylag újak.
Én például nagyon szeretnék kis állatoknak is, tehát macskáknak, kutyáknak, etetőtálokat, az is megszemélyesítve. Na most Zsoltal mi kell harcoljak egy keveset, mert ebben nem lát sok fantáziát, de legalább a miénknek kéne készítsünk.
Melyik van előbbre, hogyha dönteni kell? Az, hogy van-e annak a terméknek hozadéka, tehát hogy sok vásárlót elértek-e vele, vagy inkább az, hogy nektek az alkotói fantáziátokat működtesse? Tehát hogyha dönteni kell, hogy melyik terméket valósítsátok meg, mi van előrébb?
Egyensúlyt kell kapni mindenképp, mert a eleve a nagy tárgyak, azok viszonylag drágák, nyilván lassabban fognak, tehát nem adunk ebből annyit, mint a kisebb mágnesből, vagy kitűzőből. De az nem azt jelenti, hogy nem fogunk teáskannát készíteni, vagy nagy vázát, mert abból kevesebbet adunk, hanem abból kevesebbet készítünk. De az is kell. És aztán abból ki lehet élni. És ez mindennel így van. Tehát amikor gondolkozunk is, úgy gondolkozunk, hogy azért legyen nagy is, kicsi is, drága, olcsó.
Mikor van az alkotásnak az időszaka? Tehát, hogy van a vásározásnak az időszaka, van a gyártásnak az időszaka, és mikor van az, amikor új dolgokat találtok ki?
Látod, mind ahogy mondtuk, ezek az állatkák is egy vásárba születtek, egy nagyon malmas vásárba. Az agyunk sose áll le. Ez az átka.
Én meg sokszor reggel felkelek, hogy na, kigondoltam valamit, mert hogy vannak néha álmatlan éjszakáim is, és azok eléggé produktívak szoktak lenni ebből a szempontból, és akkor másnap közösen kitaláljuk, hogy hogy lehetne ezt megoldani. Miközben festjük a termékeket, a közben is jár az agyunk, tehát folyton, legalábbis az én agyam nem igazán akar pihenni, néha össze kell szidjam, hogy hó, állj le egy kicsit. Ez szerintem ez egy állandó folyamat. Most a fizikai alkotás az, amit már jól ki van találva, és megoldható, akkor kezdünk neki.
Hát sőt, még valamikor kísérletezgettünk, és akkor jövünk rá, hogy nem megoldható.
Jártok ide a karácsonyi vásárba is, a kolozsvári karácsonyi vásárba, ami azért kap hideget is, meleget a kolozsváriak körétől.
Abszolút.
Ti belülről ezt hogyan láttátok? Mennyire lehet új emberekkel találkozni, új vásárlókkal találkozni, és esetleg az számít-e a ti szempontotokból, hogy azért jönnek ide turisták is, akik mondjuk részt vesznek a karácsonyi vásáron?
Főleg az idei, vagy tavalyi karácsonyi vásár, mivel első rendezvénye volt, tudjuk, hogy kirendezte, eléggé nagy cirkusz alakult ki körülötte, és ezt mi nagyon megéreztük. Ugyanakkor a turisták igen szeretnek, szerencsére voltak, de szerintem Kolozsvár sokkal többre lenne képes, sokkal több turistára lenne szüksége, de vásároltak helyiek is.
Igen. Ha megvannak nekünk a...
Jó, a helyzet az, hogy legalábbis én személyesen szívesen részt vennék más karácsonyi vásárban, csak az állatok miatt nem tudunk messze elmenni, mert hogy hosszú vásárról van szó. De én úgy érzem, hogy megállnánk a helyünket egy bécsi karácsonyi vásárban is, vagy... És a vicces az, hogy a költség sem mondhatni, hogy sokkal több lenne.
Ennek akkor már utána jártatok, hogy milyen árakkal dolgozik mondjuk egy bécsi karácsonyi vásár. Ugye a bérleti díjat, hogy abban a kis házikóban tudjatok árusítani, azt ki kell fizetni itt is, és gondolom más, ez így van más városokban.
Igen,
is.
Hát jó, konkrét Bécsit nem, de a budapesti Vörösmarty tér, ugye ami a legszebb karácsonyi vásár, azt tudjuk konkrétan, hogy mennyibe kerül, és ugyanott van, mint a kolozsvári. És nem lehet egy lapon emlegetni a két vásárt.
Nagyon sok kreatív embert bizonytalanít el szerintem az, hogy ez, amiről igazából ti is beszéltek, hogy bár az alkotás része megvan, tehát hogy az alkotás iránti vágy, vagy az alkotásra való késztetés megvan, a termékeket is szeretik a vásárlók, valahogy elakad a történet ott, hogy akkor hogyan lehessen annyit termelni, hogy azt el lehessen adni, hogy eljutni a vásárlókhoz, hogy az visszahozza azt, hogy be lehessen fektetni a következő rendbe, tehát hogy ennek a folyamatai, most nem nincsen gazdasági végzettségem, de hogyan lehetne ezen segíteni, vagy szerintetek mi lenne a megoldás, hogy mondjuk pályakezdő kézművesek, vagy fiatalok is szóhoz tudjanak jutni, vagy egyáltalán nektek könnyebb legyen, hiszen a termékeitek azok minőségiek, az időt, energiát beteszitek, de hogy azért vannak gondok, amikkel szembe kell nézni.
Vannak, persze.
És mi lenne az, ami segítene?
Mi személy szerint egy kicsit több támogatást várnák például a helyi hatóságok részéről, netán az állami intézetektől, minisztériumoktól, meg ilyenektől. De azt is belátom, hogy mi abban a helyzetben vagyunk, hogy nehéz minket kiválasztani. Sok kézműves van, amelyik valljuk be őszinte nem kézműves. Én nem nevezném kézművesnek. És akkor meg az van, hogy hogyan válogassad ki. Tehát nem egy egyszerű dolog.
Igen, de például ami a karácsonyi vásárban történik az árak miatt, pont ez az, hogy a nem kézműveseknek adnak inkább helyet, és rengeteg kézműves van, aki szép termékeket készít, csak egyszerűen nem tud labdába rúgni az árak miatt, meg ugye nem mindenki tud mennyiséget termelni. Most a kerámiának most ez előnye, hogy lehet mennyiséget is termelni. De például aki horgolt babákat készít, például az nem tudna egy karácsonyi vásárba így részt venni, ha egyedül készíti nyilván. Na most elsődlegesen szerintem a szervezők kéne felébredjenek, hogy nekik is jót tesz, ha kézműves vesz részt, és nem egy kínai tucatárus. Én itt most konkrétan a karácsonyi vásárhoz tudom viszonyítani, mert ugye ez a legfrissebb tapasztalat, és sajnos a városházát nem érdekli a vásár minősége, hanem a házikok, hogy néznek ki, de az, hogy mi történik a vásáron belül, az nem annyira fontos, és itt Kolozsváron azért eléggé elszálltak az árakkal. Nyilván van egy-két kisebb vásár, ami rendben van, de most konkrétan a márciuska vásárról és erről a karácsonyi vásárról beszélek, ami nem, szerintem nincs ez így rendben.
Éreztek esetleg változást a vásárlói attitűdben, abból a szempontból, hogy mivel, hogy meg lehet vásárolni egy csészét a szupermarketekben is, és meg lehet vásárolni itt is, egy kicsit elfelejtettük azt, hogy mennyi munka van egyik-másik kézműves termékkel. Éreztek egyfajta változást azzal kapcsolatban, hogy tudatosodna a vásárlókban a kézműves terméknek az értéke?
Egyesekben igen. A mi esetünkben az a jó, hogy mi nem kell sok mindent eladjunk ahhoz, hogy jól menjen egy vásár például. Hát ez a különbség a tucatárú és a milyen között. Nem arra megyünk, hogy rengeteget adjunk el, hanem kevesebbet, de valamivel nagyobb áron és jobb minőséget. És eddig sikerült megkapni azokat az embereket, akik értékelik ezt. Persze, hogy rengetegen jönnek. Ó, hát ezt a pont-pont-pont üzletbe megveszem 10 leért. Jó, persze. Tudom én is, hogy megveszed 10 leért, de az nincs kézzel festve, vagy nincs kézzel öntve, nincs kézzel matatva. Vagy van, de egy 13 éves gyermek által egy hajón. Sajnos.
Hát igen, az egy nagy erő. A vásárlói erő szerintem egy nagy erő, és ez is egyfajta támogatás lehet.
Persze. Hát, sőt, nekünk ez a legnagyobb támogatás, amikor vásárolnak tőlünk.
Mi lesz a következő vásár, ahol találkozni lehet veletek? Ezt mondjuk el azért is, hogy akik szeretik a termékeiteket, azok igenis kimehetnek oda, és találkozhatnak veletek, beszélgethetnek, akár arról is, hogy hogyan készül egyik-másik, akár a pandák.
Ezt mi se tudjuk. Ez az a bizonytalanság, amiről beszéltem. Eddig ez a márciuska vásár eléggé biztos volt. Az idén még semmit nem tudunk, se jelentkezésről, se semmiről. Úgyhogy nem tudjuk.
Elméletileg Kolozsvár főterén, márciuska vásárban, ami február 23-a körül fog kezdődni, de még nem biztos. Sajnos nem biztos. Lássuk, mi lesz. De addig is megkapnak Facebookon, online, meg telefonon
hát,
is.
Hát, hogy a műhelyünk is látogatható.
Én arra biztatok mindenkit, hogy ismerjük meg a kézműveseinket, mert hogy szükségünk van tárgyakra, és szép tárgyakra mindenképp, és hát az az igazság, hogy ezek időtálló tárgyaknak bizonyulnak.
Igen. Ha vigyázol rá, akkor időtállók.
Hát időtállóak meg ugye szívvel, lélekkel készülnek, azért egy kézműves termékben sokkal többet kapsz, mint egy egyszerű száraz terméket. Sokkal többről szól egy olyan termék.
Eleve szembenézhetsz azzal, aki készítette, és látod, hogy na, megkérdezheted, hogy ember, jó ez a termék? Azt mondja, hogy igen, míg akármelyik üzletbe a kasszástól mit kérdezzél, hogy jó ez a bögre, jó lesz.
Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Mi köszönjük.
Ez volt a mai Ezer egy ötlet a Blue Petal kézműves porcelán termékek megálmodóival, Szénási Szidóniával és Zsolttal beszélgettünk. Köszönöm figyelmüket, Pékristálybea vagyok, viszont hallásra!